Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Árva Nóra díszlet és jelmeztervező jön az életünk dolgaiba. A Margit Szigeti Színház 2024-es szezonjában két nagy produkcióban, az Evita Musicalben és a Veszedelmes Viszonyok koncertszínházban is érintett vizuális és dizájn téren. A színpadi látványvilág kivételesen hiteles, kreatív szakembere, és most kulisszatitkok is napvilágra kerülnek, egyébként természetesen mindkét darabról és annak történeti hátteréről is beszélgetünk. Zene után tehát már is kezdünk, Árva Nóra lesz a vendégem, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Árva Nóra, díszlet és jelmez tervező, akit köszöntök. Szia!
Szervusz Marian, köszöntöm a hallgatókat!
Arra kérlek, kicsit gyere közelebb a mikrofonhoz. Jó, így már sokkal jobban fogunk hallani. Na, szóval, hogy a Margit Szigeti Szabadtéri Színház 2024-es szezonjában két produkcióban is, a két nagy produkcióban, az Evitában és a Veszedelmes Viszonyokban is érintett vagy vizuális és dizájn területen, ezt mondtam eddig errólad, viszont azt is lehet tudni, hogy egy nagyon alapos, nagyon kreatív személyisége vagy a szakmának. Ha néhány mondatba bemelegítésként kérhetem, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy neked mi volt az indítatásod, vagy mire fölkerültél ebbe a szakmába?
Hát igazából az, hogy díszlet és jelmeztervező legyek, az életem legkönnyebb döntése volt. Körülbelül 6 éves korom környékén magával ragadott a színház világa. Anyukám nagyon sokat vitt előadásokra, és utána hetekig képes voltam az adott produkcióval álmodni, hogy milyen szép volt a látvány, izgalmas a történet, úgyhogy ez nagyon-nagyon korán megérintett.
Hogy szeretem meg, hogy irigylem azokat az embereket, akiknek nem is volt kérdés bizonyos szempontból, mert olyan elköteleződés lett, vagy hívás.
Igen. Utána össze kellett állni, amikor az ember elkezd kamaszodni, ugye nagyon sok minden érdekli. Persze. És akkor én akartam lenni ruhatervező, akartam lenni építész, és gondolkoztam azon, hogy rendezőnek megyek. És akkor egyszer csak valahogy összeállt, hogyha díszlet és jelmeztervező vagyok, akkor ezt a hármat együtt tudom csinálni. És miután erre rájöttem, így nem is volt B-opció, stb. Tehát ugye nagyon csak ezt tudtam magamnak elképzelni.
És akkor mentél ebbe az irányba.
És mentem ebbe az irányba, igen.
És milyen ennek a szakmának a szamárlétrája?
Hát ez egy hosszú folyamat, tehát olyannal, hogy díszlet és jelmeztervező álláshirdetés, olyannal az ember ugye nem találkozik. Ugye én elvégeztem, a Kaposvári Egyetemen végeztem, látványtervező szakon, és hát utána volt egy pár hosszú év, ami alatt az ember keresi a lehetőségeket, amik úgy szép lassan megtalálják, és így aprónként kisebb produkcióktól lépked felfelé, ahogy elkezdik megismerni, és így egyre többen hívják, mire bekerül a neve a vérkeringésbe.
Igen, gondolom, hogy itt leginkább az van, hogy ami a teljesítmény, az látszik, arról beszélnek,
igen.
Az, ami segít. Meg gondolom azt is, hogy fontos itt a személyiség. Díszlet és jelmez tervező nagyon sok mindenkivel kell, hogy együttműködjön. Nagyon sok művésszel, És az alatt azt értem, hiszen egyébként meg te magad is művész vagy, hogy nagyon sok mindenkinek ebben valószínűleg megvannak a maga egyéni elképzelései. Úgyhogy láttam, felhúztad a szemedeket. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos a kérdés az, hogy hogyan tudsz kommunikálni, hogyan tudsz viszonyulni.
Igen. Egyébként, tehát, hogy mi díszletjelmeztervezők vagyunk azok, akik szerintem egy színházban a takarítónőtől az igazgatóig mindenkivel kell, hogy kommunikáljon. Rengeteg ember dolgozik alánk, a varrónők, a szabász, a jelmezkivitelező, aki segít nekem a vásárlások lebonyolításában, a díszletnél, a festőtől az asztalosig mindenkivel meg kell találni,
hogy mi az, amit szeretnél.
Igen, tudni adni az elképzelésemet, hogy ezt miért csináljuk, mi lesz a vége, az összkép, hogy...
Úgy kell tudnod beszélni, hogy ő azt lássa, amit te.
Igen,
és
igen,
azt hozza
és hogy neki is a szívügye legyen, mint nekem.
Igen, tehát hogy ebben van egy ilyen nagyon erős kommunikációs szak is.
Igen, kell, persze, egy kis pszichológia, ruhapróbákon.
Ez mindig megvolt benned, szerinted?
Nem. Én ebben nagyon sokat fejlődtem a szakmám alatt. Én egy rendkívül introvertált kislány voltam, amit így szépen lassan le kellett vetkőzni, vagy így hozta magával az élet, hogy ezt így sikerült így szép lassan levetkőzni, és így egyre magabiztosabban kommunikálni, és átadni azt, ami az én fejemben van. Ez egy hosszú tanulási folyamat volt.
Színészekkel, színésznőkkel, a jelmezőkkel kapcsolatban gondolom ott is kell egyeztetni, beszélni, az elképzeléseket átadni. Ott van az ő részükről, vagy lehet az ő részükről bármilyen beleszólás, vagy egyeztetés, vagy ott is az a fontos, ami a rendező és a te fejedben megvan, hogy azt átadd és azt megértesd.
Igen, tehát ugye én és a rendező már hónapokkal az előtt elkezdünk ezen dolgozni, hogy mit gondolunk a karakterről, és ahhoz képest alakul ki, hogy miért pont az a ruha, miért pont az az árnyarat, miért pont az a stílus. Ezt utána igyekszünk ugye átadni a művésznek, én is, és természetesen a rendező is, aki arra felé instruálja, hogy ez a karakter megszülessen. Nem nagyon volt művésznőkkel problémám ruhapróbán, tehát hogy fura módon nagyon gördülékenyen szoktak ezek működni.
Ez jó.
Hogyha már ilyen ruhapróbás, férfival előbb van probléma.
Na tessék.
Tessék. Tehát, hogy
akkor derüljön ez most ki, hogy
ki,
nem ki, így biztos.
Kiderül. Nekem legalábbis személy szerint művésznővel még soha nem volt nézet, tehát, hogy nem volt olyan, hogy ne tudtuk volna az álláspontunkat
közelíteni.
Természetesen, mivel neki kell viselnie, és ugye ez nem egy utcai ruha, hanem megadott dolgokat, koreográfiákat, mozgásokat kell benne teljesíteni, ezért szoktunk beszélni arról, hogy a kényelmes neki, vagy egy gyors öltözésnél, stb. Tehát, hogy ezeket szoktuk egyeztetni,
hát
és egyébként
pontok,
tiszteletben
igen.
is, és ezekről szeretek kommunikálni, a tervezés nem egy magányos munka, hanem egy csapatmunka, a csapatnak a része a művésznő, és a művész is, aki viseli a ruhát, és egy közös gondolkodás vége a produktum.
Világos, és a férfiaknál milyen probléma tud közbejönni, vagy amire mondtad, hogy nálad hamarabb jön meg az, hogy esetleg egy férfi színésszel van nehézség, vagy egyeztetési gond?
Hát, ha egy férfi hiú, akkor hiúbb, mint egy nő.
Értem, ezt értem. Amúgy egyébként meg is értem.
És sokkal jobban kell ápolni a lelküket, mint egy nőnek.
Ó, igen. De tényleg azért mondom én, hogy megértem, mert a hiúság az egy... Szóval, hogyha valaki hiú, akkor valószínűleg tényleg minden zavarja, ami, ami az ő elképzelésein kívül van.
Igen. De egyébként ez nagyon ritka, tehát, hogy, hogy egy-két esetet...
Korosodó férfi színészeknek?
Tudnék mondani. Volt, igen, például...
Én megértem. Értem. Bárkinél megértem egyébként.
Tehát, hogy, de hogy ezek általában nincsenek, mert mindannyian a produkcióért vagyunk, tehát, hogy...
Hát meg nyilván át lehet ezeken menni, meg közelíteni dolgokat, meg igen, ahogy te is mondod, amikor, főleg akkor, amikor egy a cél, akkor valószínűleg egy ponton túl mindenki átlendül. Igen. De kell, hogy te olyan tudjál lenni, aki ezt segíti, ezt a
igen.
folyamatot.
És az évekkel és a rutinnal egyre kevesebb szer van az, hogy ne találnám meg valakivel a közös hangot. Tehát, hogy a tapasztal annyit az ember, hogy megtalálja azokat az utakat, hogy hogyan tudjuk egymáshoz közelíteni az álláspontokat. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok, tényleg nagyon ritka az, hogy valakinek ne tetszen az, amit ráadok.
Na és a díszlet, tehát berendezni egy produkciónak a díszletét, hogy néz az ki, mennyiben a te feladatod, tehát a csapatmunka az, hogy néz ki, milyen egyeztetések vannak, kinek mire lehet terve, gondolata?
Hát a díszlettervezés az köztem is a rendező között indul el. Ugye ez nem simán egy tér, hanem nagyon komoly funkciója és mondani valója van. Tehát, hogy általában...
Főleg mostanság már.
Igen, a dramaturgia felől szoktuk megközelíteni, hogy mi az, amit nekünk az adott darab jelent, amit mi mondani akarunk vele, az kezdi el kibontani magát a funkcióknak, hogy hogyan akarjuk a jeleneteket egymásra kötni.
Értem. Tehát ennek mindenképpen kell, hogy megmutassa, tehát a nézőnek igen. adjon egy kiegészítést igen. magához az eseményen túl is.
Igen, és előbb megszületik maga a tér, annak a funkciója, aha. és bennünk a mondani valója, és utána erre épül rá az esztétikum, az apróságok, tehát nem azzal kezdjük, értem. Hogy hol egy ablak, hol egy izé. Az ajtó fontos már, hogy hol jövünk be, az már... De hogy ezek a cizellálások, ez már igazából csak a vége a tervezői folyamatnak.
Mostanság ugye azért nagyon jellemző az, hogy sok mindent kreatívan kell megoldani, tehát nagyon jó, hogyha egy díszlet több mindenre használható, hogyha minimál berendezés kell, és az forgatható, jól forgatható, jól alakítható. Gondolom, hogy ezzel a szemmel is nézni kell. Egyébként pont nemrég láttam egy darabot, aminek egyszerre volt az mondjuk egy hüttének a terasza, akkor a következő pillanatban egy apartman belső része, a harmadik pillanatban egy szauna, és utána én el is gondolkodtam rajta, hogy milyen jól van megoldva az, hogy ki van találva egy bizonyos elhelyezés, és akkor ez megvilágítás kérdése, meg az, hogy belülről mit, hogy forgatnak.
Ezek nagyon izgalmas logikai izgalmas, feladatok, igen. amikor egy Rubik kockát oldasz meg a térben, tehát ezeket én nagyon szeretem, ezeket a típusú feladatokat, amikor így egymásból építkeznek a terek. Szerintem ezek nagyon, nagyon, nagyon izgalmasak, ezek a kreatív folyamatok, mire ez megszületik.
Mennyire nehéz feladat különböző színpadokat, különböző tereket így megálmodni, mert ugye Margit sziget az egy nagy, nagy színpad.
Igen, az és egy az... fantasztikus helyszín.
Igen, tehát ilyen értelemben gondolom, hogy itt is fontos a kreativitás, a jól mozgathatóság, de az is, hogy bizonyos szempontból a szemnek úgy legyen befogadható, hogy azért ez be van töltve, nem?
Igen. És közben meg nagyon izgalmas a körülötte lévő levegő, ez a hatalmas helyszín. Tehát, hogy igen, hogy megtaláld az arányokat benne, hogy be legyen töltve, de azért ne akard leuralni.
Aha, hogy legyen szerepe annak a zöldnek, amiben benne van.
Tehát, hogy gyönyörű a környezet.
Igen,
tehát.
Igen. Ez kétségtelen. És egyébként nyilván mindkét produkcióban lehet annak nagy szerepe.
Igen.
No jó, akkor zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatni fogjuk a beszélgetést, és kitérünk az Evitára is, illetve a veszedelmes viszonyokra. Árva Nóra jelmezés díszlettervező a vendégem, és azt azért megsúgom, hogy te mondtad, hogy az Evitával kapcsolatban például rengeteget olvastál a történet után, tehát hogy ahogy te a színpadra álmodod, abban van egy csomó-csomó alaposság, úgyhogy kértelek is, hogy majd beszélgessünk erről. Úgyhogy ez majd következik, tehát zene után jövünk vissza, maradjatok.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Árva Nóra, díszlet és jelmez tervező, és beszélgettünk már ennek a munkának a kulisszatitkairól, vagy mondhatnánk azt, hogy mi az, ami a háttérben zajlik a te kreativitásodra, mikor, hogy van szükség az együttműködésre. Szóval az kiderült, hogy nagyon jól kell látnod, gondolkodnod, ki kell találnod egy díszletben, hogy ez hogyan használható a tér, és egyébként a produkció szempontjából többféle módon. Kell egyeztetned és figyelembe venned mások elképzeléseit. A jelmezeknél meg hát ugye művészekkel dolgozol közvetlenül, de azt mondtad, hogy ez egy viszonylag zökkenőmentes, rugalmasan kezelhető dolog. Jól lehet a jelmez viselőjével szót érteni a legtöbb esetben, vagy ha nem, akkor te ehhez tudsz alkalmazkodni. De gondolom ők is, hiszen a produkció közös, azt mondtad, ugye szenvedélyez. Mindig egy irányba néz akkor mindenki. Két nagy produkció van, amiről beszélünk, az egyik az Evita, a másik pedig a Veszedelmes viszonyok, mind a kettő a Margit Szigeti Színház 2024-es repertoárján ott van. Kezdjük az Evitával, július 5-e és 6-a a dátum, hát erről még azért biztosan lesz majd szó a későbbiekben is, azért most elmondjuk, hogy akkor lesz a Margit Szigeti szabadtéri színpadon ez a musical. Na, nézzük ennek a hátterét. Nagy Evita szakértő vagy.
De az ember igyekszik a lehető legtöbbet kideríteni az adott darabbal kapcsolatban, amit dolgozik, minden felelhető információt. Főleg egy ilyen izgalmas nő kapcsán, mint Éva Peron, tehát, hogy egy rendkívül rövid élet alatt egy hatalmas utat járt be ez a nő. Egy kis argentin városból, ahol törvénytelen gyermekként született, az mély szegénységből elindulva Argentina legnagyobb asszonyává és egy mítosszá vált. Tehát ez egy rendkívül izgalmas dolog ezt boncolgatni, hogy hogy jut el valaki oda, és tényleg hatalmas utat járt be a személyiség fejlődése is, ami nagyon jól nyomon követhető. Még a ruházkodásában is egyébként, ezt igyekszem is majd a lekövetni. Jelmezeknél lekövetni, igen, ahogy változik az ő személyisége, a szegény kislány.
Hát a szerepe is gondolom, ugye itt azért az életbe betöltött szerepekről is beszélünk.
Pontosan, ugye van egy szegény kislány, aki hatalmas álmokkal elindul a nagyvárosba. Van egy feltörekvő színésznő, aki megismerkedik Juan Peronnal, és a hatalommal, és a pénzzel, majd utána jön a tragédia, mikor kiderül, hogy ő beteg. És itt egy hatalmas változás van a nőben, ténylegesen tenni akar. Tehát, hogy nagyon sok nagy dolgot tesz, ami elvitathatatlan. A nők választójoga saját pártot alapít, tehát, hogy a peronista párton belül volt egy női peronista párt, aminek ő volt az elnöke. Tehát, hogy nagyon komoly politikai tevékenységet folytatott. Nagyon, nagyon izgalmas, ahogy amikor tudatosult benne az, hogy az ő élete milyen rövid, és tenni akart ténylegesen, milyen keményen dolgozott azért, hogy valami maradandót alkothasson.
Meg, hogy nagyon jól tudtak vele azonosulni, nagyon megtalálták benne.
Igen, mert a népből jött.
Így van.
És megtalálta képviselni. A hangot, és tudta képviselni. Persze, mint mindenki, ő sem tökéletes, tehát hogy rengeteg salang van ugye körülötte, szerette a ruhákat, és rendkívül sok pénzt elköltött erre, amit nagyon sokszor a szemére vetettek. Például a halála után egy pár évvel, hogy egy kicsit a mítoszát rombolják, kiállították a ruháit, hogy nézzétek ezt a pazarló nőt, imádtátok ti.
Persze, hát bármire rá lehet irányítani a reflektorfényt, és lehet bármilyen előjelet tenni
persze,
elé.
Persze, senki nem fekete-fehér, tehát, hogy mind annak ellenére, hogy megvoltak a saját úgymond kicsinyes dolgai, meg nagyon benne volt a saját maga mítosz teremtésében.
Igen, azt én is olvastam, hogy ez egy nagy félelme volt, hogy esetleg nem hagy,
hogy
nyomot,
nem hagy nyomot
a világban. Amiről egy kicsit azt gondolom, hogy érthető. Tehát hogy valamilyen módon azért szerintem az a vágyaink között van, nem? Hogy
29 évesen szembesülni azzal, hogy gyógyíthatatlan beteg vagy, az azért egy nagyon nagyon kemény dolog, amikor számlál vissza, 30 éves korod környékén elindul a visszaszámlálás, és tudod, hogy csak ennyi időd van, mikor neked mekkora vágyaid voltak, és hogy...
Igen, meg mondom, tehát szerintem ez amúgy is bennünk van, tehát hogyha más nem, akkor minden, a családunkban, a gyerekeinkben, akikkel kapcsolódtunk, tehát hogy valamilyen módon emlékezzenek, vagy valamilyen módon hozzátegyünk. Szóval én ezt azért értem.
És nem gondolom, hogy ennek le kell vonnia az értékéből annak, amit egyébként tett.
Szerintem, hogyha valakiben ez nincs benne, akkor nem tud úgy tenni. Tehát, hogy azért
pontosan kell ahhoz, hogy tegyünk, kell ez a fajta exhibicionizmus.
Hát igen, meg az, hogy valamit el akarjunk érni. Igen. Tehát, hogy ez nagyon összetett, ez a kicsinyesség, nem kicsinyesség, meg mindig azt gondolom, és ezt így nagyon szoktam képviselni, és azért mindenkiben ott van a jó és a rossz. Lehet, hogy ez közhely, igen, csak a közhelyekkel az van, hogy igazak. Tehát, hogy a fény és az árnyékjáték az ott van. Kérdés az, hogy az életünkben ez milyen arányban van jelen, és ettől mi hogy érezzük magunkat. Tehát ez ilyen értelemben nem hiszem, hogy ez a jellemrajz a fontos, hogy voltak kicsinyességei is mindenkinek.
Igen, csak hát ugye...
De az
ugye,
jó, hogy ezt te tudod, jó, hogy ez igen, meg tud jelenni, jó, hogy ez a műben ki tud jönni, igen, hogy ez mit okoz.
És egy nagyon, tehát hogy nagyon két pólussal megítélt ember, tehát hogy, valahol azt, ugye azt olvastam, hogy nagyon nehéz hiteles információkat találni róla, mert aki szerette, az rendkívül elfogult, akik viszont nem, azok meg nem hajlandóak róla beszélni. Tehát, hogy...
Ez is egy elég jellemző.
Igen.
Tehát, hogy ez is nagyon jellemző arra, hogy valakit rajongásig szeretünk akkor, hogy ha megutáljuk, vagy elutasítjuk akkor, hogy...
Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes nő.
Emberi természet része. Azt, hogy hogyan foglalkozunk ezzel. No, és akkor milyen... Na, például, hogyha ő annyira szerette a ruhákat, megjelenik ez?
Megjelenik.
Sokat dolgoztál?
Megjelenik. az előadás főleg második felében, ott ugye... amikortól megjelenik a First Lady. Ráadásul ugye a korszak is olyan, hogy ami az első felvonás, ami a korábbi évek, hát ez azért a divattörténetben sem a legizgalmasabb korszak, tehát azért itt a két világháború közötti időszak egy rendkívül szegény országban nem a legizgalmasabb dolog. Ellenben ugye utána ott 40 hét után azért a divatban a Christian Dior New Look és a francia divat újjáéledésével azért nagyon sok szép, izgalmas ruha költeményt hordott. sokszor fog öltözni, de azt is szem előtt kell tartanom, hogy ne menjen a játék rovására. Tehát kevesebb ruhája lesz, mint amit esetlegesen el tudni képzelni, vagy amit jó lenne megmutatni, mert nem akarom, hogy a színésznőnek túlságosan arra kelljen koncentrálni. Tehát hogy ebben is meg kell találni az összhangot, hogy mi az, hogy lehet megmutatni ezt az ívet például az öltözködésében úgy, hogy az még ne menjen rá a színészi játékra, hogy ne arra kelljen koncentrálni, hanem tudja magát vinni a szerepben.
Ebben például van egyeztetés közted és a színészek között?
Köztem a színészek között, a rendező között zenés, meg igen, kell nézni, hogy mikor van idő kimenni. Ezeket nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy hol van idő
átöltözni. Meg valószínűleg nagyon sokszor van az, hogy amikor már megvan a kép, tehát amikor kialakult valamilyen gondolat erről, akkor kívülről nézve az úgy jó, harmonikus vagy nem harmonikus, és akkor lehet, hogy utólag kell változtatni.
Igen, volt például olyan ruha, amit megrajzoltam Evitának, mert úgy éreztem, hogy dramaturgiailag indokolt lenne esetlegesen, hogy átöltözön, de utána meg úgy értékeltem, hogy lehet, hogy kevesebbet tesz hozzá dramaturgiailag egy átöltözés annál, mint amennyire leterhelem vele a színésznőt.
Értem. Na most a kettő szereposztás van, ugye azt mondtuk, hogy július 5-e és 6-a, július 5-e szereposztásban Evita Horváth Mónika, Szemenyei János, a Che Guevara, aztán Peron Nagy Balázs, Fejszés Attila Magaldi és a szerető Molnár Ágnes. Ugyanez július 6-án Gadó Anita, az Evita, Pesák Ádám, Csengeri Attila, Kocsis Dénes és Molnár Ágnes. Molnár Ágnes az mind a kettőben benne van. Tehát, hogy ez a két fajta vagy kettőzés lesz. Ez egyébként a jelmez tervezőnek kétszeres, ugye? Kétszeres egyeztetés, munka és minden. Hát mindenkinek jó kell kinézni.
Dupla ruhapróba természetesen. És hát a Varrodának hatalmas feladat. Tehát rengeteg jelmez lesz ebben a produkcióban, mert hát a nevezett szereplőkön kívül azért ne felejtsük el, hogy van egy szép számú énekkarunk, tánckarunk, a Kaposvári Egyetemnek a hallgatói, plusz egy gyerekkar, tehát hogy iszonyatos embermennyiség. Igazán grandiózus előadás lesz, rengeteg ruhával.
És akkor ezután áttérünk a Veszedelmes viszonyokra, ami pedig egy ilyen koncert színház, és miért nem?
Nem, ez egy teljes értékű előadás, de a koncert nem koncertszínház, mert a zene az szerves része a prózának. Ez egy nagyon érdekes kis, mondhatni kísérleti műfaj.
Ez inkább így volt megnevezve, de teljesen mindegy, mert ez nem is ez a lényeg, mert léphetünk tovább ezen. Csak azt akartam mondani, hogy na, ott aztán meg még minden, tehát a parókától elkezdve minden is van, ami a terészed.
Igen, a 18. századi francia rokokó, azt hiszem minden tervezőnek egy nagyon kedvelt világa, tehát hogy azért ott vannak ruhák, tehát és nem csak a ruhák, hanem maga a tér, az egész millió, tehát ez a pompa, ez egy nagyon izgalmas.
Hogyan nyúlsz hozzá? Tehát ha akárha ezt a két előadást összehasonlítjuk, ugye tudod a történetet, ott vagy a rendezővel, de hogyan indul az elképzelés belőled, hogy milyen is legyen az a haj, az a ruha, oké, a stílus tudod, de hát azon kívül te álmodod oda a színpadra.
Nagyon sokszor olvasom egymás után a darabot, egyszer csak így elkezdek benne élni, elemzem a karaktereket, hogy kik ők szerintem,
mik a... Meg nem látod?
Tessék?
Addig olvasod, még meg nem látod magad előtt, szinte?
Én szinte igen. Szinte igen. Szinte igen. Tényleg nagyon sokszor átolvasom, meghallgatom a zenéket, mire így felépül bennem, nagyon sokat beszélgetek a különböző karakterekről, az alkotótársakkal, és akkor egyszer csak úgy elkezd megszületni a forma, a szín. Közben persze egyeztetünk arról is, hogy most például a veszedelmes viszonyoknál ugye rokokó világ, de hogy most egy teljesen rokokót akarunk, egy modernebb helyzetbe helyezzük el. Tehát ezeket természetesen eldöntjük, és akkor ahhoz képest épül fel bennem. Itt ennél a veszedelmes viszonyoknál azért 80%-ban, 85-ben rokokó, és egy icipici modern sikkel van megkoronázva.
Ez július 27-e, szombat este 8 óra, amikor ez a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz, igazán parádés a szereposztás itt.
Igen, igen, egy tényleg nagyon nívós szereposztást sikerült összehozni. Az Ónódi Eszter, mint Mörtöi Márkiné, Ador Jánni Bálint, mint Valmont Vikomt, de a további szerepekben is olyan művészek vannak, mint Pápa Erika, Nagy Mari, Törőcsik Franciska, Dániel Figergő, Mencel Andrea, és akkor még a zenén és a prózán kívül vannak operaénekeseink, három csodálatos operaénekesünk, a Kálnai Zsófi, a Rácz Rita és a Miks Adrien, és a Bozsiki Vett társulat pedig tánccal, tehát így igazi összművészeti.
Igen. Na most az eredeti, vagy olyan értem az eredetihez, tehát, hogy amit ezt már ugye bemutatták máshol, azt a díszletet, tehát annak abból a díszletből te merítesz, vagy ilyenkor teljesen új jön?
Ez teljesen új, megmondom őszintén, ugye van az emblematikus film, amit mindannyian ismerünk.
Azért a történetet, hogyha fel tudjuk egy kicsit eleveníteni.
Ugye van a Laclosnak a levélregénye, ebből ugye született ez a film, amit nagyon sokan ismerünk, a John Malkovich-sal és Glenn Close-zal. A történet az ugye a regény 7 évvel a nagy francia forradalom előtt jött ki. És igazából ennek az unott, rendkívül elkényeztetett arisztokráciának az életébe enged bepillantást, ahogy egymást manipulálják. Nagyon érdekes kor is lát lelet. Igazából itt két ember kvázi versengéséről, cselszövéséről beszélünk, hogy hogyan szerzünk meg embereket.
Ez is egy örök téma tulajdonképpen.
A férfi, és a nő kapcsolat, hogy egyébként...
Nem mondod, ki, ugye?
Hát mi mozgatna bennünket?
Ármány és szerelem.
Igen, nagyon sok szinten átszőve, hogy ők most valójában... Kit szeret valójában... Igen. És valójában milyen ember, nagyon-nagyon érdekes pszichológiája van ennek a darabnak.
Világos. Na, én is azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik, na de hogy szóval ez lesz ugye Mozart műveivel kiegészülve,
igen.
És ahogy te is mondtad, ilyen összművészeti produkcióként, igen. És akkor a díszlet ezért aztán teljesen új.
Abszolút teljesen új. Egyébként nem néztem újra a filmet például, amikor már tudtam, hogy... hogy ezt a darabot fogjuk csinálni. Magát a levélregényt elolvastam, meg ugye ez egy teljesen új adaptáció, amit a Turcsányi Ildikó rakott össze, és időközben bepillantást engedett ennek a születésébe, hogy melyik leveleket válogatta össze. Tehát egy nagyon izgalmas folyamat volt, ahogy nem csak a díszlet, hanem az egész darab egy teljesen új dolog.
Szint kapott. Aha. És a rendezése is nagyon izgalmas. Igen. Bakos Kis Gábor rendezte. Igen, szerintem ő még lesz majd itt, még a Margit-szigeti szezon előtt valószínűleg fogunk erről beszélni.
Igen.
Úgyhogy akkor mondhatjuk azt, július 27-e a veszedelmes viszonyok, és július 5-e és 6-a az Evita.
Igen.
A kettő a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látható, és most próbáltuk megvilágítani mindkét produkciót máshonnan, mint ahogy eddig szoktuk, mert most ugye a jelmezés díszlet felől jöttünk, és nagyon köszönöm, hogy ebbe segítettél.
Nagyon szívesen köszönöm
nekünk.
A meghívást.
És akkor ilyen értelemben mondhatom azt is, hogy aki megnézi, az látja a te munkádat, mert az nagyon szembetűnő lesz. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok.
Nagyon
neked.
Szépen köszönöm.
Árva Nóra jelmezés díszlettervező volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és én most megköszönöm a figyelmet. Szép napot kívánok mindenkinek, holnap 10 órakor jövök újra, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Dél van. Pont Jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.